So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, és Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károlyt köszönthetem. Szervusz, kérlek!
Szervusz, üdv a hallgatóknak!
Mi másról eshetne szó a mai adásunkban, mint a botrányosan sikeredett amerikai nagydíjra, mint ugye Texasban, Austinban rendeztek, és az a helyzet, hogy hát egy elég faramuci ez a helyzet, nagyjából hasonló, mint a magyar nagydíj után volt, ugyanis egy csapat, azaz a Ferrari egy tükörsima kettős győzelmet aratott, de mégsem róluk szól verseny utáni napok, hanem egy botrányról, úgyhogy akkor én azt javaslom, hogy azért ne nagyon menjünk el szó nélkül a Ferrari grandiózus teljesítménye mellett, hanem kezdjük azzal, és akkor utána pedig átmegyünk erre a Verstappen, Norris, FIA, Bermuda háromszögbe pedig akkor veszünk el. Hát egy tükörsima Ferrari kettős győzelem, váratlanul?
Hát is, annyiból váratlanul, hogyha azt nézzük, hogy ugye honnan indultak, meg azért papíron, ugye a McLaren lenne jelenleg a legjobb csapat, de ugye föltámadóban van egy kicsit a Red Bull is, hát minden esetre ugye Verstappen egész hétvégén jól menve nyerte a sprint futamot, és első sorból indult, tehát a korábbi futamokhoz képest azért megint erősebben teljesített, én maga is viszonylag elégedett volt ugye az autóval. Most ehhez képest ugye az első kanyarban megelőzte őket a Leclerc, majd fölzárkózott meg a Sainz, és hát alapvetően tényleg annyira simán megnyerték ezt a futamot, hogy ez a része, még azt gondolom, nekik is egy kicsit meglepetés volt, hogy mindenféle ellenkezés nélkül az ellenfél lemaradt. Az a része viszont igaz, hogy annyira magukkal voltak elfoglalva, hogy a Verstappen és a Norris már a startnál is, hogy ez mindenképp a Ferrari malmára hajtotta a vizet. Ettől függetlenül azért azt látni kell, ugye, hogy a Monza-ban bevetett új csomag, az tényleg működik, és nyilván most volt megint majdnem egy hónapnyi idejük arra, hogy egy kicsit reszeljék, és hát úgy tűnik, hogy most nagyon összeállt ez az autó, ugye már egy egész picit későn, de még mindig ott a halovány remény egyrészt a konstruktőri bajnokságban, hogy akár még be is húztatják, hogyha minden úgy jön össze. Hát nyilván az egyénében már lemaradtak róla. Ez viszont ugye egy valakinek egy nagyon jó hír, hogy ilyen jól kezd muzsikálni a Ferrari, akit Hamiltonnak hívnak, és hát már nagyon kedvesen integetett a Ferrari szerelőknek ott az egy kis videón, hogy hamarosan érkezem fiúk. Szerintem már most átülne az egy fiós autóval.
Hát igen, ráadásul pont azért, mert Lewis Hamilton, hát nem tudom, mikor zárt ilyen rendkívül pocsék hétvégét. Azért valljuk be őszintén, hogy voltak azért erre utaló jelek, hogy a Ferrari azért ott van. De valahogy az elmúlt évek, bocsánat, hogy ezt mondom, az elmúlt évek sikertelenségei, úgy, minthogyha úgy olyan kiölték volna olyan gondolatokat, hogy igen, most azért előreléphetünk és mehetünk, hanem úgy valahogy úgy mindig ott úgy benne volt az emberbe az a kézifék, és most tényleg, ahogy te is mondtad, jött a monzai csomag, ugye az első kommunikációk arról szóltak, hogy jó, tök jó, örülünk neki, hogy működik. Igazából nem tudjuk, hogy miért, meg hogyan működik, de most örülünk, hogy Monzában is működött, örülünk neki, hogy akkor Bakuba, ott is működött, és akkor...
Meg volt a pól,
így van. És akkor egyszer csak itt vagyunk, és most már azt kommunikálja kifele a csapat, hogy igen, itt vagyunk, tök jó, értjük. Most már egyetlen egy dolgot nem értenek, a lágy gumik azok miért nem működnek, de minden mást azt értünk, és tök jó. És azt hiszem, hogy egy olyan helyzetbe találhatja magát minden Ferrari rajongói szurkoló, mint például te is, hogy most már nem lehajtott fejjel kell nekivágni egy hétvégére, hanem igenis optimistán oda lehet érni. Na de egy kettős győzelem. Mikor volt ez utoljára ilyen?
Hát ugye volt egy idén is Ausztráliában, amikor a Sainz nyert, de hát azért nem jellemző az utóbbi évekre az ilyesmi, egy-egy ugye becsúszik néha. Ugye amit mondtál így az utóbbi években, hogy hát elég olyan volt a helyzet, hogy a Ferrari megint jövőre lesz majd világbajnok, ez ugye ez vagy 2022-ben egy kicsit ugye máshogy nézett ki az év első felébe, hiszen ott nagyon erősen kezdtek, és ugye a Leclerc nagyon úgy nézett ki, hogy majdnem, hogy simán meg fogja csinálni azt az évet, ha úgy tudta volna folytatni, mint ahogy elkezdte, de ott hirtelen jött egy törés az év közepén, ő maga is sokat hibázott, rettenetes volt, ugye arra mindannyian emlékszünk a stratégia, tehát ott az ember csak kapotta a fejét, hogy ezt most vajon miért csinálták, amikor mindenki X gumit tett föl a Ferrari, biztos valami teljesen mást, és nem akkor cseréltek, amikor kellett volna, stb. Tehát, hogy ebben sem voltak a csúcson, és mint ez is megoldódott volna, hiszen úgy tűnik, hogy a versenystratégia is rendben van, és hát azért mégis a legfontosabb az, hogy legyen egy gyors és kitartó autó. Úgyhogy most ez is megvan, most, hogy épp a lájgomikkal esetleg kevesebb, vagy jobban meggyűlik a bajuk, hát ez egy probléma, de elég sok, vagy elég kevés olyan verseny van, ahol a lájgomit hosszasabban kéne használni, tehát igazából ez nem egy olyan nagyon nagy érvágás a számukra.
Ugye mondtam, hogy voltak előre utaló jelek, ugye itt az elmúlt versenyekre gondoltam, de hát már eleve az egész hétvége jól indult, azaz a első szabad edzése, mert ugye egy volt a sprint hétvége miatt.
Igen.
1-2, tükörsimán.
1-2 bejött.
Így van. Ugye a sprint kvalifikáción ugye lett nekik egy 4.-5. hely, és aztán jött a sprint verseny, ahol a 4.-5. csináltak egy 2. és 4. helyet, és hát téged, mint Ferrari szurkolót kérdezlek, hogy hát azért Carlos Sainz, hogy is mondjam, a saját csapattársával egy nagyon-nagyon látványos és már-már túlon-túl kemény csatát vívott. Hány szívrohamot hordtál ki lábam?
Hát azért ennyire nem viselnek meg ezek a dolgoknál Istennek, de azért ez érdekes volt látni, hogy így hirtelen a Sainz ahonnan támadt fel ez a nagyon harapós virtus, mert ő egy kicsit számomra olyan, hogy nagyon ügyes pilóta, meg adott napokon tényleg remekül tud teljesíteni. Voltak ilyen korábbi Ferrari pilóták is, egy Barrichello, vagy még régebben Clérigazzoni, de én azért azt gondolom, hogy a Leclerc mindenképpen összességében is egy jobb versenyző nála. De hát nyilván a Sainz érzi azt, hogy számára egy olyan időszak fog hamarosan véget érni néhány verseny múlva, ami lehet, hogy a karrierjének a csúcspontja marad örökre. Hát most nem tudhatjuk persze, hogy a Williams Miller rukkol elő 2025-re. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy tényleg abszolút javuló tendenciát mutatnak, nem fognak a Ferrari szintjén teljesíteni, és hát ez biztos egyrészt kicsit frusztrálja is, ugyanakkor akármilyen fura, de motiválja is Sainzot, hogy ebbe a párfutamban, amit még Ferrariban minden belehagyjon és mindent megmutasson, és ez a futam, ez a sprint futam tényleg olyan volt, hogy ő ott nagyon oda tette magát, abban a nem is tudom hány kör volt, 19 vagy ilyesmi. Aztán persze ez egy más kérdés, hogy amikor 60 meg 70 körös versenyek vannak, hogy ez meddig lehet bírni, vagy meddig lehet ezen a szinten autózni, de hát a sprint azért sprint nevébe benne van, hogy gyorsan kell mindent tenni.
Hát Sainznak a harciasságát megértem, hát most kell gyorsan nyerni még egy futamot, mert hát, megjegyezze a győzelemnek az ízét, mert hát ugye jövőre ugye azért a Williamshez csatlakozik, ráadásul nem egy évre, és a Williams az pedig már most elmondta, hogy akkor ők már 2026-ra koncentrálnak, ami azt jelenti, hogy minimum egy év vergődés van, bár hogyha megnézem azért a Colapintónak és az Albonnak az hétvégén mutatott teljesítményét, tehát ott azért...
Hát mondom, hogy jók azok.
Azért ők alakulnak, de hát azért a győzelem ízét meg kell jegyezni, úgyhogy hátra van még, ugye most 7 hét alatt rendeznek 6 versenyt, és azért még azért lesz lehetősége, pláne úgy, hogy ilyen formajavulásban van a Ferrari, lesz lehetősége még akár futamot szerezni, feltéve, hogyha engedik. Hiszen, hogyha ránézel, és azt mondom, hogy most már tényleg optimistán tekinthet a Ferrari szurkoló az elkövetkezendő nagy díjak felé, itt azért annak ellenére, hogy mindenki Verstappen és Lando Norrisról beszél meg a McLarenről, és a Red Bullról. Nézzünk rá a ponttáblázatra. Tehát azért Charles Leclerc, akárhogy számolok, ő 22 pontra van Lando Norristól. És azért az elkövetkezendő 5 futam alatt azért az még simán fogható, és ugye ránézek a konstruktúri bajnokságra, 8 pontra van a Ferrari a Red Bulltól, és 48 pontra pedig a McLarentől, tehát főleg így, hogy egy olyan hétvégét zár a Ferrari, ahol a McLaren igazából most nem volt túlzottan erős, mert azért valljuk be kristálytisztán, most a harmadik kerül a McLaren volt, és ez mi sem bizonyítja jobban azt, hogy Piastri egyáltalán nem közelébe se volt a Norrisnak. Tehát most jön egy-két ilyen erősebb hétvége a Ferraritól, és még a konstruktőri világbajnoki cím is meg lehet.
Igen, tehát ez az, ami egy ilyen nagyon, hogy mondjam, csak csábító dolog lehet most a számukra, hogyha most kicsit visszacsatolunk a Science-ra, hogy olyan értelemben ne ugráljon, hogy próbálják szállítani az eredményeket, most kevésbé fontos már az egyéni, mondjuk tényleg a Leclerc még akár az ezüstérmet is behúzhatja, hogyha úgy alakulnak a dolgok, de hogy most ugye 43 pontot gyűjtöttek Austinban. Tehát még egy ilyen teljesítmény akár, és teljesen ott vannak a konstruktőri cím kapujában, ami hát az évelei viszonyokhoz képest elképesztő ugrás az ő számukra, nem is beszélve, hogy a tavalyi szezonhoz képest. És hát ki tudja, hogy mit hoz még tényleg pont a Norris-Verstappen csata. Lehet, hogy benne van egy-két ütközés is akár, vagy csak kipörtítik egymást, és már nem dobogós helyeken érnek célba. De hát ez egy nagyon éles hajrá lesz itt 2024-ben. És bizony, ugye, ahogy mondjuk 2007-ben Kimi Räikkönen nevető harmadikként behúzta a WB-címet az Alonso Hamilton csatározásnak a köszönhetően részben. Itt is előfordulhat az, hogy olyan szituációk alakulnak majd, hogy igazából Leclerc és a Ferrari ma már hagyja a vizet.
Hát igen, és hogyha már pöckölésről beszéltél, akkor szépen evezzünk már át erre a Norris Verstappen esetre. Hát ugye, ahogy mondtam, mind a McLaren, mind a Red Bull sok újítást hozott. A McLarennél ez annyira nem működött, ez a sok kis újítás, mert azt vártuk, hogy akkor ott folytatja, hol abba hagyja, pedig aztán most simán a harmadik erő voltak ezen a hétvégén. A Red Bull viszont ugye javult, és azzal, hogy megtört a McLarennek a lendület, ez nyilván ez is ugye a Ferrari malmára hajtotta a vizet, úgyhogy azért az elég hamar látszott az, hogy a McLarennek itt győzelmi esélyei csak valami nagyon-nagyon nagy csoda során lehet, de ennek ellenére azért a versenyen szerintem a Lando Norris azon kívül, hogy egy baromira jó kvalifikációs kört ment, azért a versenyen azért nagyon keményen dolgozott, hiszen nem szabadott neki annyira lecsúsznia, leszakadni a Verstappentől, hogy egyáltalán bármilyen érdemi esélye legyen ahhoz, hogy megfogja a hollandot.
Hát ez így van, tehát, hogy tényleg apait, anyait beleadott. Az már más kérdés, hogy annak ellenére, hogy azt mondta, hogy élete legjobb kvalifikációs köre volt, ugye a Verstappen viszont belehibázott a sajátjába, tehát akár tempóban, meg a Red Bulltól függően, akár a pól is meg lehetett volna neki, és akkor egy kicsit már másképp alakul a verseny, hogyha ugye a Verstappen indul az élről, de hát ezzel most nem foglalkozzunk. Az az igazság, ugye, hogy akárhogy is nézzük a Norris és a McLaren teljesítményét, most megint az történt, hogy pólból indulva nem voltak ott a dobogón. És ez nagyon sok mindent elárul azért egy csapatnak a adott versenyen való teljesítményéből, hiszen az utóbbi futamokon azért ahhoz voltunk hozzászokva, hogy ilyenről indul a McLaren, most akármelyik pilótájukat vesszük, és viszonylag simán meg is nyerik a versenyt. És most, ahogy mondod is, hogy mintha ez itten egy kicsit megtorpant volna ez a mutatvány, és hát nagy kérdés, hogy ugye néhány nap van most a mexikói futamig, és utána azonnal jön a brazil, hogy össze tudják szögelni úgy ezt az autót, hogy megint azt mutassa, amit mondjuk a magyar nagydíjtól folyamatosan láthattuk tőlük, és gyakorlatilag ugye egyértelmű volt, hogy a McLaren a leggyorsabb autó a mezőnybe, mert most nem az. És hát ez is kérdés, hogy ugye sokat mondják, hogy Norris mentálisan sokkal sebezhetőbb, mint Verstappen, hogy ez a szituáció, amikor már ott érezhette volna magát világbajnoki cím kapujában, mennyire fogja őt befolyásolni a döntéseiben. Most úgy tűnik, hogy ugye egész jól bírta, függetlenül most majdnem még megtárgyalandó pályaelhagyásoktól, de tényleg nagyon összeszedetten és gyorsan versenyzett, és tényleg ott volt végig folyamatosan Verstappen nyakában. Nem tűnt úgy, hogy az autónak a kicsit haloványabb teljesítménye ebből a szempontból elkedvetlenítette volna, de hát ugye össze kell fegyék magukat mindkét fronton, tehát a McLarennek is ki kell találnia megint valamit, hogy hogyan lehetne egy kicsit sópolni a teljesítményen, és tényleg a Norris most már abszolút nem hibázhat semmilyen szinten, mert még mindig baromi nagy a hátránya a pontversenyben, és hát én azt mondom, hogy akkor fogható a Verstappen, ha legalább egy per nullát. A versenyt a Norrisnak ráadásul meg kell nyernie, mert akkor lehet még esetleg úgy ugye megtorítani a végeredményt tekintve, hogy előrébb végez, feltétlenül győz, de jobb helyen ért célba, de én szerintem, ha a Verstappen nem fog kiesni, legalább egy versenyen...
Tehát önhibájából biztosan nem.
Akkor ő a világbajnok, tehát ez számomra igazából nem olyan nagy kérdés, hogy szeres bajnok lesz a végére.
Hát nézd, igazából tényleg azt nem lehet biztosra mondani, hogy akkor, ha gyorsan nem kapja össze magát a csapat, mert tényleg annyira változik az erősorrend, és egyik hétvégéről a másikra, hogy itt most attól, mert a McLarennek volt egy pocsék hétvégéje, még nem jelenti azt, hogy Mexikóba pedig visszatérnek az arra, ami volt Azerbajdzsánban, meg Szingapurban, hogy akkor tényleg meghatározó és döntő erők voltak.
Plusz ugye ez 2200 méter magasan van ez a pálya, tehát egy kicsit azért más körülmények várják mindig a csapatokat. Ez is számíthat adott esetben, és abszolút, tehát egy-egy pályának a fekvése karakterisztikája nagyon-nagyon befolyásolja az autóknak a működését.
És hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a Lando Norrisnak még az is amalmára hajthatja a vizet, hiszen annyira megbízhatóak az autók, hogy technikai problémában a egyik csapatnál sem szabad bízni, mert nagyon megbízhatók az autók. Verstappen azért kellően dörzsölt, hogy önhibájából ne essen ki, nagyon tapasztalt. Az, hogyha bármilyen ütközés történik, az meg neki csak jó, mert azzal csak szelet fog ki a másiknak a vitorlájából. Itt a Lando Norrisnak akkor van esélye komolyat előrelépni, hogyha a csapattársa be tud ő közé és a Verstappen közé menni, illetőleg bízni abba, hogy a Ferrarit is le tudják nyomni, de a Ferrari meg annyira legyen jó, hogy le tudja gyűrni a Verstappent. Azért még itt vannak nyitott kérdések, de meglátjuk. Szóval én azt gondolom, hogy Lando Norris ezen a hétvégén tényleg amit lehet kicsavart ebből a McLarenből, főleg a versenyen, és a kulcspont az nála az volt, hogy közepes gumin mennyire tudja tartani a lépést az élmezőnye, mert ez a sprint versenyen is látott, hogy a közepeseken nagyon nem muzsikál jól a McLaren, és aztán pedig jött az egy kiállás, váltottak kemény gumira, és ott egy nagyon komoly, nagyon gyorsan egy 6 másodperces hátrányt legyűrt, és utolérte a Verstappent, és akkor elkezdtek szépen egymással csatározni, próbálkozott itt is, próbálkozott ott is, célegyenesbe, ugye a hátsó egyenes végén is, és aztán pedig eljött az a bizonyos 52. kör, és az a vitatható eset, amiről azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon sokáig fognak veszekedni a résztvevők is, meg a szurkolók is. Gyorsan ugye összefoglalva nagyjából, hogy mi történt. Tehát ugye Norris a 12-es kanyarban kívülről próbált előzni, Verstappen pedig védte ugye a belső ívet, és ebben a csatában a két autó a bukótérbe sodródott, mindkét autó átlépte ugye a pálya határait. A bukótérből kigyorsítva a McLarenes ugye megelőzte a Norrist, és ugye egyből elkezdett ugye a Verstappen panaszkodni, majdnem azt mondta, hogy rinyálni, hogy vissza kéne adni a Norrisnak a pozícióját, mert hát ugye kívül előzte meg, és a McLarennél pedig ugye a Norris egyből kérdezte, hogy srácok, akkor így rendben van, mehetek tovább, a McLaren meg volt róla győződve, hogy igen, nem kell visszaadni a pozíciót, menjél fiam. Most ezek után a versenybírek gyorsan jegyezték ugye magát az esetet, és egyből neki is álltak kivizsgálni, melynek a vizsgálatnak az volt az eredmény, hogy mivel nem, szerint vissza kellett volna adniuk a pozíciót, mert ugye a bukótérből a kigyorsításra jogtalan előre tett szert, és ő ezért utólag ugye kapott egy 5 másodperces büntetést. És hát nyilván a Norris, meg a McLaren nyilván nem értett egyet ezzel az ítéletem, mert ugye szerintük ugye a Verstappen is elhagyta a pályát, és ő ezzel is akár előnyt szerezhetett. Ami nekem is, azt hiszem, hogy talán innentől kezdődik a maga abban az egy kanyarban történő esetnek a boncolgatása, hogy már nekem eleve az indoklás és az azzal elkezdődő górcső alá vétel, az végül is az hogy néz ki? Hogy mivel indokolta az FIA a Norrisnak az 5 másodperces büntetését? Idézem neked szó szerint az indoklást. Azért fontos, mert utána megint szó szerinti idézetek jönnek, hogy milyen, hát hogy is mondjam szépen, a saját szabályainak, a saját maguk által szabályainak köszönhetően tulajdonképpen az FIA ezen az egy eseten fölköpött és aláállt. Mert nem tudok erre szebbet mondani. Nézzük magát az indoklást. Olvasom szó szerint. Igen. Tehát a 4-es rajtszámú autó kívülről előzte meg az 1-es rajtszámút, de nem ért az 1-es autó mellé a csúcsponton. Emiatt a standard vezetési irányelvek értelmében a 4-es autó elveszítette a jogát a kanyarhoz. Ennek megfelelően, ahogy a 4-es autó elhagyta a pályát, és visszatért az 1-es számú autó elé, ez a pálya elhagyásának és jelentős előnyszerzésnek minősült. Ez az indoklás. Mondjuk azt hozzáteszem, egy nyomorult szó nincsen arról, hogy az egyes autó is a bukótérbe kötött ki, de most akkor ezt hagyjuk. Jön a másik, és akkor innentől lesz nagyon-nagyon fincsi a dolog. Az FIA vezetési irányelvei szerint a kívülről támadó akkor hívja ki a jogot a kanyarra, ha a kanyar csúcspontig a másik autó mellé ér. Ennek megítélésekor az első kerék a másikhoz viszonyított helyzetét veszik alapul. Oké, rendben van. A másik irányelve az FIA-nak, az előzendő autónak, azaz a védekezőnek a pálya határain belül kell teljesíteni a kanyart. Na már most, és akkor innentől nagyon szexi az egész dolog. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a Norris az egyenes végén, a fékezés kezdetén egy autó hosszával előrébb volt a Verstappennek. Láttuk, mert ugye tudta nyitni a DRS-t, Verstappen egyből belülre húzódott, nyilván zárta azt a pozíciót, kényszerítve a külső ívre ugye a Norriszt. És amit viszont a légifelvételek alapján is lehetett látni, hogy a kanyar csúcspontjánál meg viszont a Verstappen valahogy előrébb került, hiszen egy rövidebbet fékezett a Norrisnál. És innentől jön ugye az egésznek az alfája és az omegája, hogy akkor mégis hogy került a bukótérbe a Verstappen, mit csinált jól, mit csinált rosszul a Norris. Na kezdett saját szemszögedből.
Hát igazából nekem rögtön az jutott most eszembe, hogy amit itt az FIA indoklásként leírta, meg felolvastál mondjuk 22 perc alatt, ez ugye nagyjából 3 másodperc alatt zajlott le a pályán. Tehát nagyon szépen ki lehet persze kockáról kockára elemezgetni, hogy mi történik, de ahogy egyébként a Markó is mondta, talán tegnap, hogy itt ezek 300-al versenyeznek, és nem tudnak minden centimétert örökké kiszámolgatni, hogy hogyan vannak, meg mit vannak. Tehát őket hagyni kéne versenyezni, vagy amit mintén ő vetett föl, egyébként ez érdekes, hogy gyakorlatilag ugye, jól jártak a verseny végén, de most okosokat mondott. Tehát, hogyha nem beton lenne mindenütt, hanem sóderágy, mint régen, akkor sokkal jobban meggondolnák ezeket a manővereket a pilóták, hiszen egyszerűen Hamilton bemutatta, onnan nem nagyon van visszaút, és egy ilyen parázs versenyvégi hangulatban igazából szinte nem is lehet azt várni két ilyen kvalitású pilótától, hogy feltétlenül azt nézegesse, hogy hol a másiknak az első kereke, hol a vonal, hol a nem tudom én micsoda, mert ők azzal vannak elfoglalva, hogy ő végezik a dolgokat, és közben ugye, megy alattuk ez az ördögtekér, ugye 280-nal, vagy nem tudom hányan veszik be ott a kanyart. Hát ugyanakkor meg persze tudjuk, hogy Verstappen milyen versenyző, egyrészt zseniális, másrészt pedig hát a belét kitapossa az ellenfélnek. Valahol most pont láttam egy összefoglalót a 21-es első védőcímével végződő évéről, amit szoktunk is emlegetni, hogy ott milyen startok Brazília. Voltak, ugye főleg meg minden egyébként volt legalább 5 vagy 6 olyan futam, ahol ő a Hamiltonnal hát gyakorlatilag olyan ahogy mondjam, csak finoman, tehát annyira durván bánt, hogy aztán ugye abból lett a szilvesztoni karamból is, amikor már Hamilton egy idő után azt mondta, hogy többször most már nem fogod velem megcsinálni, de aztán tényleg megcsináltam, hiszen ott volt a híres braziliai kiterelés, és hát ebből a szempontból már sokkal érettebben és összeszedettebben is, ha lehet így mondani, még zseniálisabban versenyzik a holland, de bizonyos tulajdonságait nem fogja elveszteni soha. Tehát ezt láthattuk Senna esetében is, meg Schumacher esetében is, hiába valaki már x-szeres világbajnok, ami a vérében van, vagy ez a gyilkoló ösztön, amit egy ilyen killer instinctnek mondanak az angol szaksajtóban, ez annyira bennük van, hogy az mindennél jobban túlteng a versenyzésük során, és hát lehet, hogy például ugye e tekintetben a Norris ez a szintet még nem érte el. De ettől
függetlenül más az ösztöne neki.
Ráadásul ilyen.
Más az ösztöne neki, meg szerintem még a személyisége is ugye egészen más.
Igen, a személyis... ez a génekben van nekik, és akkor ott van még egy baromi vastag szabálykönyv, aminek meg kéne valamilyen szinten felelni. Tehát a kettő majdnem, hogy összeegyeztethetetlen.
Én azt gondolom, hogy amit te mondtál, ezt két részre bontanám. Azt aláírom, hogy azt mondod, hogy igen, nekik a másodpercek tört része alatt kell dönteniük, meghozni egy döntést. Viszont ugye ezt az esetet azonnal jelentette ugye a Red Bull a versenyirányításnak, amit vettek, és utána pedig a versenybírák ezt kielemezték. Tehát nekik viszont a versenybíráknak az a feladatuk, hogy a vaskos szabálykönyvvel a kezükbe, kockáról kockára kielemezzék a dolgokat, és hozzanak egy döntést, ami most jelen esetben baromira vitatható, mert az egyik szabályuk alapján igazat adnak a Verstappennek, miközben a másikat pedig totálisan elfelejtik, vagy nem veszik figyelembe. Na most mire gondolok? Ugye a Lando Norrisnak akkor lett volna igaza, ebben a helyzetben fogalmazunk így, hogyha a kanyar csúcspontjánál akár csak egy hangya faroknyit, majdnem egy másik szó jutott az eszembe, tehát egy hangya faroknyit előrébb van az autója a Verstappenhez képest, mert akkor onnantól lövé a kanyar. Na de amikor elérnek a kanyar csúcsponthoz, az addig hátrányban lévő Verstappen hirtelen a kanyar csúcspontnál előrébb kerül. Na már most is akkor innentől, oké, előrébb került, na de hogy kerülnek utána a bukótérben? Hiszen, hogyha az erő, magát az irányelvet nézem, a kívülről támadó, idézem ismét, a kívülről támadó akkor vívja ki a jogot a kanyarra, ha a kanyar csúcspontjáig a másik autó mellé ér. Viszont, ugye ott van a másik, ugye az előzendő autónak, azaz a védekezőnek, és a pálya határain belül kell teljesíteni a kanyart. Nem teljesítette a pálya határain belül a kanyart, mert ott kötött ki a bukótérbe. A Norrisszal együtt. A Norris nyilván azért kötött ki a bukótérbe, mert nem akarta, hogy lezúzzák az autóját. Mert ha viszont összeütköznek, akkor... Persze. Hát ha meg összeütköznek, az meg nyilván, ha magát csak a pontállást nézem, az a Verstappennek az, köszönöm szépen, hogy oké, rendben van, kiestünk mind a ketten, de neked egy futammal kevesebb marad ahhoz, hogy megfogjál engem.
Hát... Igen, de nagyon nehéz mit mondani erre. Ugye aztán utána jöttek azok a fejtegetések is pluszban, hogy a Norris mindenképp büntetést kapott volna, mert ez már a negyedik pálya elhagyása volt, függetlenül az előzésnek a minőségétől, vagy mienségétől. Tehát mintha én azt vettem volna ki úgy az általános közvélemény, most lehet, hogy Verstappen vagy Red Bull párti, a fene tudja, de minthogyha többségében jogosnak ítélték volna a büntetést, ezzel a kitétellel, hogy úgyis megkapta volna a pálya elhagyásos túllépés miatt.
Rugózzunk még egy kicsikét tovább ezen, mert úgyis nyilván egészen péntekig, amíg el nem indul a hét, sőt, én azt mondom, hogy vasárnapig ezen fog rágózni, ezen a gubicsontot fogja rágni mindenki, én is, te is, szurkolók is, újságírók is, mondjuk nyilván ugye írni kell valamit, de az FIA kiad egy irányelvet, az egyik alapján kiszab egy büntetést, miközben a másikat rohadtul elfelejti. De maradjunk ott ennél az egész sztorinál, mert ugye az oké, azt értem, hogy az alapján, a direktív alapján a Norris vétkes, büntetés kap, megérdemelte, jogos, oké, rendben van. Na de ugye ott van az a másik irányelv, hogy az előzendő autónak is a pálya határai belül kell teljesíteni a kanyart. Teljesítette a Verstappen a pálya határain belül a kanyart? Nem teljesítette.
Aztán.
Tehát akkor innen merül föl az a kérdés, és jövünk vissza arra az ösztön dologra, amit te mondtál, hogy felmerül az a kérdés, hogy be akarta egyáltalán venni Verstappen azt a kanyart? Mikor fognak ezzel foglalkozni, hogy ezt is górcső alá veszik, hogy be akarta venni, és ugye már 2021-ben erre Brazília volt az ékes példa. Hát úgy vezette ki a Hamiltont, aki szintén ugye a vitatott momentumban négyes kanyarnál, már több mint egy autó hosznyival előrébb volt a kanyar bejáratánál, a féktáv kezdeténél, a Verstappennél, ő meg belül volt, aztán, mint a győzelmi zászló, elszállt.
Hát igen, ugye azért azt nem mondhatjuk az utóbbi évek tapasztalatai alapján a FIA döntéshozóiról, vagy stewardjairól, hogy rettenetesen következetesek lennének, és hogy egyik döntésük következik a másikból, vagy bármelyik döntésük következik a szabálykönyvből. És nem tudom, hogy van-e olyan faktora az egésznek, ez már megint egy kicsit ilyen lehetősületlen pszichológizálás, hogy amikor egy pilóta elér egy bizonyos státuszt már a mezőnyben, és háromszoros világbajnokként ténykedik, lehet, hogy az ő tetteinek a megítélése mégiscsak valahogy másképp esik alatba, mint a kihívójáé, aki alig nyert néhány versenyt, és jó, hogy egy nagyon ügyes, tehetséges, feltörekvő fiatalember. Nem tudom, hogy így tudatalatt működhet egyáltalán a bírákban, de azért korábban is azt láttuk, hogy Hamilton is, hogy még korábban Schumacher, és egy csomó olyan dologért nem igazán büntették, ami hát alapvetően fölbőzített mindenkit, nem csak a mezőnyben, hanem így a szélesebb forma egyes családban is.
Ez lenne a világbajnoki bónusz?
Hát ezt akartam kihozni belőle, igen.
A másik, ami számomra igazából értetetlen, hogy oké, rendben van, aki jogosulatlan előnyre tesz szert, annak megvan a szankciója, de mikor fogják szankcionálni azt a védekezőt, amikor kristálytisztán látszik, esélye nem volt bevenni a kanyart, mert olyan féktávot vett, mikor fogják szankcionálni, figyelembe venni, illetőleg mikor lesz leírva, mert az ilyen esetben nincsen leírva az, hogy jó, egyébként, hogyha nem tudod bevenni, úgy védekezni, hogy nem tudod a pálya határain belül tartani az autódat, akkor ez és ez és ez lesz. Mert most tulajdonképpen, mondom, az FIA saját magának mond ellent, a saját maga által meghatározott szabályok között. Mert akkor, bocsánat, hogy még egy dolgot hozzáteszem, mert akkor így most van egy szürke zóna, amit már nem egyszer utaljunk vissza, akár tényleg a botrányos 2021-es évre, hogy 2021 óta van alkalmazza azt előszeretettel a Verstappen, hogy itt van ez a szürke zóna, hogy akkor ő úgy védekezik, hogy akkor kérem szépen, én voltam előrébb a kanyar csúcspontjánál, nálam pattog a labda, az pont. Mert úgyse fog történni semmi, mert ezt nem veszik figyelembe, hogy hol vagyunk.
Igen.
Jó, és egyébként, ha megütközünk,
hát ez pláne bátoríthatja.
Hát persze.
Igen. Hát itt nem tudom, hogy szokott menni ez igazából, ezek a háttér alkuk, meg mi készteti mondjuk az FIA hatalmasságait arra, hogy belepiktáljanak a szabálykönyvbe, és melyik csapat. Ugye minden csapatnak mindenbe folyamatosan egyet kell értenie ahhoz, hogy ilyen nagyobb korderei változtatások történjenek a szabályokban. Ezért szokott ez ilyen nyögvennyelősen menni. De hát akkor ezt föl kell vetni, meg kell beszélni, és akkor hónapokig fognak majd ezzel vitázni, hogy ez hogy legyen, meg hogy ne legyen, és akkor abból is lesz majd egy olyan paragrafus, vagy alpont, vagy nem tudom én micsoda. Aztán, hogy ez tényleg, hogy hiába van bármi is leírva, sokszor nem úgy történik az igazságosztás, mint ahogy a szöveg diktálja. Ugye erre mondják azt, hogy az élet írja, meg nem lehet mindent a szárazon venni, de hát ugye ezek mindig olyan ilyen politikai, meg egy típusú játszmáknak is a részesei.
Most konkrétan ott tartunk, hogy akkor ez az eset is azt bizonyítja, és mondom még egyszer, tehát ez nem az első ilyen alkalma a Verstappennek, hogy tényleg kőkemény ellenfél. Tehát ott tényleg, ha te meg akarod előzni a Verstappent, akkor legyél mindenre is felkészülve. Vedd fel a protektort, a szuszpenzort, a mindent, mert ott bizony barátom, ott aztán nem lesz előjáték, tehát ott azért ott kőkeményen azért kapni fogsz. De ettől függetlenül, hogy most ott tartunk, hogy a védekezés az szabályos volt, viszont a sport szellemiségével ellentmond, de mondom, tehát attól függetlenül, hogy egy irányelven belül két bekezdés alapján egymásnak ellentmond az FIA saját magának, ettől függetlenül az, hogy miért nem vizsgálják azt, hogy mi történik azon kívül, hogy került oda ő, a védekező, hogy ezt sose veszik figyelembe, azért ez több, mint elgondolkoztató, és igen, már olvasom azokat a cikkeket, hogy igen, fogunk ezzel majd foglalkozni, hogy akkor ezt majd jobban megnézzük, hogy és majd leírjuk a szankcionálás lehetőségét, hogy mivel fogjuk szankcionálni azt, aki így védekezik, de csak jövőre. Na és addig nekünk van még ugye hátra 6 versenyünk, és benne van a pakliba, hogy akár a 6 versenyen 6 ilyen hasonló helyzet kialakulhat.
Persze.
És akkor ránézek az órára, pörögnek a percek azért elég gazdagon, de azért váltsunk témát, mert azért van itt két fiatal srác, Colapinto, illetőleg Lawson. Nagyon nagyot mentek ezek vasárnap, és azt most engedjük el, hogy Lawson és Fernando Alonso egy örök életre szóló barátságot kötöttek egymással a sprint verseny után, tehát valószínűleg nem fogják megosztani egymással a halászlé receptjeit, illetőleg a fortéjait, nem fognak pacsizni egymással. Jött megint két fiatal, berúgták az ajtót, nem kicsit, nagyon.
És ez nagyon jó hír a Forma 1 számára, mert azért elég sok ilyen féltehetség volt mostanában itt a színen, akik ahhoz képest, hogy mit produkálnak, túl sokáig maradtak a Forma 1-ben, akár Sargentre gondolom, hogy most Strollról nem beszélve, vagy szegény nuanyú. Tehát itt meg tényleg jön, hát ez főleg a Colapinto, aki a semmiből beül egy Williams-be, amelyik ugye, hogy már az előbb kitárgyaltuk, azért nem a világverő autó kategóriája, és hát egyik jó versenyt produkálja a másik után, már rendszeres pontszerzőnek számít, és még egy Albonnak is azért kezd szerintem fejpályást okozni. Gondolom nem is annyira bánja, hogy nem marad a Colapinto jövőre, amilyen helyette a Science Bar, nem tudom, hogy ebből a szempontból jobban jár-e. Hogy mind a Lawson meg egyenesen, ugye már tavaly nagyon jó teljesített, amikor a Ricardot értesítette, és hát lehetett sajnálni, hogy ugyanúgy, ahogy most Colapinto ki fog potyanni, hogy jaj, mi lesz vele, meg ugye nem nagyon biztatták sokáig, hogy ugye reménykedett, hogy esetleg a Perez helyére bejöhet a Red Bullnál, hát mondjuk ez lehet, hogy tényleg irreális volt, ugyanakkor meg nem lehet tudni, tehát hogyha ő most egy Red Bullba jön, de legalább olyan jó előtt tudna szerintem produkálni, mint Perez, ha nem jobban. De hát ez egyelőre még nem fogjuk megtudni. És hát ugye még ne felejtkezzünk el, ugye az Olivier Vermannak, aki szintén az idei évben debütált, és mindkét bevetésekor nagyon jól szerepel, tehát hogy van itt egy olyan új generáció készülődőben, akik majd, hogyha tényleg versenyképes autó kerül alájuk, biztos, hogy a következő 5-6 évnek ők lesznek az új sztárjai, miközben még ugye a mostaniak se érettek be feltétlenül, hiszen ugye egyelőre Norris szeretne majd világbajnok lenni, meg Leclerc, meg nem is tudom, ki mondjak még. Vagy Piastri, persze, miközben hát ugye most már azért hosszú évek volt a Verstappen az uralkodó, előtte Hamilton vitte hosszú évekig a sót, tehát amikor ezek a domináns időszakok vannak, ugye az nagyon nem veszi ki jól magát a többiek számára, hiszen gyakorlatilag nincs esélyünk arra, hogy mit szerezzenek. Azért a 70-es, 80-as években még ugye annyira váltakozó volt a csapatoknak a teljesítménye, vagy a szerencséje, hogy hát nagyon ritka volt, hogy egy-egy csapat, vagy egy-egy pilóta ilyen hosszasan lett volna egyed uralkodó, és ez is sokkal színesebb volt a világbajnoki neveknek a sora. Sokkal többen tudtak világbajnoki címet szerezni, mint most ugye egy Vettel is négyet behúzott csinorba, akkor jöttek a Hamilton évei, aztán most a Verstappen évek. Tehát legalább 5-6 olyan pilóta van a mezőnyben folyamatosan, akik bármikor jók egy VB címre, még akár olyan meglepetésszerűen is, mint ahogy mondjuk Jenson Button behúzta a 2009-et.
Ugye jelenállás szerint a Colapintónak hát nem fognak munkaszerződést ajánlani, bár azért még, azért még van kiadó hely, de hát az a helyzet, hogy szerintem nagy valószínűséggel Colapintónak nem lesz fixálása a jövő évre, mármint aktív versenyzőként, nyilván tartalékpilótaként azért ott lehet. Viszont Lawsonnak nagyon, tehát neki már megvan a fixülése, tehát az biztos, hogy valamelyik a 4 Red Bull autó közül valamelyikbe ott fog ülni, ez 100%. És én az év elején azért megjósoltam néhány dolgot, elővettem a kristály gömbömet, és ebből, és hát a harmadik tippem pedig az volt, hogy Ricardo nem fogja végigvinni a szezont, ez is így lett, Alonsont beültetik a helyére, ez is így lett, azért, hogy felkészítsék arra, hogy 2025-ben majd a Sergio Perez helyére üljön be, és hát bizony-bizony csiripelnek a madarak, hogy ez a forgatókönyv azért ez nem vagy-vagy, hanem inkább afelé tendál, hogy nagy valószínűséggel fölcserélhetik a két pilótát, és azt mondják Sergio-nak, hogy akkor downgrade, a Lawson-nak pedig, hogy upgrade.
Hát, ha csak nincs egy olyan nagyon nagy mázlia a Colapintónak, mert ugye a Red Bull is tudja, hogy akárcsak Ricardo esetében a Pereznek is már nagyon kifelé áll a rúdja. Tehát felesleges őt még egyszer berakni is most ebbe a vízába, mert ebből se lesz már ugye. Hát ott az egy nevelő csapat, tehát oda azért rakták be mindig a fiatalokat, hogy leteszteljék őket, hogy jók lesznek-e valamikor a Red Bullban. Tehát amikor már valaki 4 évet lehúz a Red Bullban, és látjuk, hogy mi lesz belőle, felesleges oda-vissza számízni. És ha ez így lenne, hogy a Perez tejtik az év végén, és a Lawson megy a helyére, akkor ott van egy luk, tehát, és miután a Colapintóról azért feketén-fehéren kiderült, hogy egy is tehetség, akár oda be lehetne valahogy szerválni, ha csak a Red Bullnak nincs még saját olyan tartaléka, akit a Tsunoda mellé delegálna.
És ráadásul ugye a Pereznek ugye pontosan az a pehje, hogy a többiek erősebbek lettek. És ezért áll ki nagyon-nagyon az ő rúdja, hiszen azért tavaly, hát tényleg, tehát tavaly tükörből tolatva a Verstappen tényleg nevetve körbeverte az egész mezőnyt. Tehát azzal igazából nem is nagyon volt kérdés. És akkor is esett kelt szegény Sergio Perez, de meg lett a konstruktőri.
De legalább nyert egy-két futamot.
Meg lett a konstruktőri, ez számít egyedül. Meg lett a konstruktőri világbajnoki cím. Az idén én azt mondom, hogy 95% hogy a Red Bullnak nem lesz meg a konstruktőri világbajnoki cím. És ez a Perezen múlik, és majd most kell majd egy olyan döntést hozni, hogy hát figyelj Sergio, a világ harmadik leggazdagabb embere a te pártfogód. Nagyon-nagyon sok matricát hoz hozzánk, ez tök jó, mert mi is pénzből élünk. Nagyon népszerű vagy az amerikai kontinensen, főleg Közép- és Latin-Amerikába, Dél-Amerikába, meg hát mondjuk Amerikában is már annyi spanyol alkű van, mint a fene, tehát azért az egész kontinens azért le van fedve. Ők nagyon-nagyon sok doboz energiaitalt megvesznek, de hát figyelj, mi is pontból élünk, viszont itt van ez a kis fiatal srác, aki tegyük hozzá, és egyébként ez a Colapintóra is megjegyezhető, hogy te figyelj, ezeknek azért valós körülmények között felkészülni idejük nincsen. Tehát annyira, és ezért értékelődik föl az ő teljesítményük, hogy figyelj, nem nagyon teszteltél, mert most oké, rendben van, jövőre majd kötelezően kell két újonc pilótának a szabad edzésen lehetőséget adni a csapatoknak. Na de basszus, tehát most kettőtől nem lesz ő felkészülve, hanem fogják, kiveszik, figyelj, most üljél be, beül és teljesít. Tehát, hogy igazából a Lawsonnak igen nagy esélye van ahhoz, hogy bizony Sergio Perez leváltsa az év végén.
Mert szegény Tsunoda, akármennyire javuló félben van, én szerintem ő benne nem látják ezt a típusú őstehetséget, amire nekik szükség van.
Na jó, szóval szuma szumárum, ott tartunk, hogy a műsorunk végére értünk, és nem marad most már idő még arról beszélni, hogy milyen pocsék hétvégét zárt egyébként a Mercedes, és ennek ellenére a George Russell egy hatalmasat teljesített a versenyen, úgyhogy erről már nem fogunk beszélni, viszont hamarosan fogunk beszélgetni majd a mexikói, vagy akár a további nagydiaknak az alakulásáról, úgyhogy ezért kérek mindenkit, hogyha tetszett a mai adás, akkor légy szíves, iratkozzatok föl a csatornánkra, bármelyik streaming platformon is hallotok minket, hogy ne maradjatok le a következő adásokról. Karesz, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a mai nagyszerű beszélgetést, és hogy időt szakítottál ránk, a kedves hallgatóknak pedig, hogy végighallgatták a mai adást. Legyetek jók, jó szurkolást, szevasztok!
Viszlát, sziasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!